Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján a karácsonyi evangéliumot hirdetni kívánom nektek, írva található a Lukács írása szerinti evangélium második részében, a 25. verstől a 38. versig terjedő szakaszban, mivel ez egy hosszú ige szakasz, helyeteket elfoglalva hallgassátok meg. És íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve, igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomban, és amikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem az üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányokra, és dicsőségül népednek, Izraelnek. A gyermek apja és anyja csodálkoztak azon, amit róla mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Igen idős volt, csak 7 évig élt férjével, hajadon kora után. És 84 éves özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, hanem bőtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában is megjelent, hálát adott Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Szeretett testvéreim, karácsonyt ünneplő gyülekezet! Hogyha két részre szeretnénk osztani a karácsonyi történeteket a Lukács evangéliumában, abban az evangéliumban, amelyben a legbőségesebben találkozhatunk ezekkel a történetekkel, akkor azt mondhatjuk, hogy vannak angyalos történetek, és vannak angyal nélküli karácsonyi történetek. Karácsony első napjaiban, vagy a Szentestén, vagy azt követő időszakban elsősorban azokat a történeteket szoktuk olvasni, ahol az angyalnak, vagy az angyaloknak fontos szerep jut. De így karácsony másnapján azt hiszem elérkezett az idő, hogy azokról a történetekről is essen szó, amelyekben már nem angyalok mutatják az utat, nem azok vezetnek el bennünket a felismerésre, hanem a belső látás, a belső felismerés útját járjuk. Ugye az angyalok azok, akik segítenek látni, hallani, hogy hol és miként van jelen az Isten dicsősége, hogy miként jön el maga az Úr. Ők azok, akik pontos utasításokkal látnak el bennünket. Adventi vacsorán voltunk az óvodában, és ott mindenki kapott egy kis dobozt, és a dobozba bele volt írva, hogy most ülj le, 15 percig maradj nyugodtan, készítsd el ezt a forró csokoládét, olvasd el ezt az igét. Hát az angyalok valahogy így működnek, pontos utasításokat adnak, nem hagynak semmit sem a levegőben, és megválaszolatlanul. És nyilván ennek is megvan a helye és az ideje az életünkben és az üdv történetben, a karácsonyi történetben is. Az angyalok nélkül vajon ki keresné az Úr dicsőségét? Ki látná meg, hogy mekkora titokról és mekkora meglepetésről van szó? Ki keresné az Úr dicsőségét a szabad ég alatt táborozó pásztorok között? A karácsonyi történetek másik fele, a nem angyalos fele, ugyanakkor nem kevésbé csodálatos. Nem azt jelenti, hogy azok voltak a csodálatos történetek, ezek már olyan nagyon hétköznapiak, mert nem kevésbé rendkívüli, hogy Simeon és Anna mondjuk egy átlagos napon, amikor megfordult ott 10 000 ember, egy átlagos napon, ha lehet hinni a forrásoknak, akkor 2 000 pap szolgált ott, és a nagy zarándoklatok idején Józsefus szerint 20 000 pap is volt, csak pap. De mondjuk legyen ez egy átlagos nap, ahol 10 000 ember papostul, mindenestül jelen van a templomban, ami egy hatalmas város, negyed tulajdonképpen. Szóval, hogy ennyi ember között valaki felismeri a kisded Jézust, aki valószínűleg kinézetre épp olyan, mint az összes többi más zsidó kisfiú. És a legcsodálatosabb, hogy egy 40 napos kisgyermekben, ekkor valószínűleg ennyi volt, 6-7-es a kis Jézus, teljes bizonsággal felfedezik a messiást, akiről egyébként az emberek és a kortársak döntő többsége azt várta, hogy egy királyi méltóságban jön el, vagy úgy fogjuk majd meglátni, vagy valami bátor hős, vagy fényes mennyei lény. De nem csodálatos az, hogy oda megy két ember, és azt mondja egy 6-7-es babára, aki azon kívül, hogy evett, aludt, néha sírt egy kicsit, még egyebet nem tett, hogy ő az. Nem csodálatos, hogy van két ember, aki megérti a prófétáknak a szavát, és prófétai lélekkel azt mondja, hogy az Isten így is megmutathatja a hatalmát, így is szerezhet békességet, sebezhetőségen, kiszolgáltatottságon, erőtlenségen keresztül. Nem csoda, hogy látják benne azt, aki majd megküzd értünk, a hőst, aki megsebeztetik, meghal és győz. Az angyalos és a nem angyalos történetek kérdése ugyanaz hozzánk. Vajon ki ismeri föl a messiás királyt a kis Jézusban? Ami a különbséget jelenti, hogy ez egy külső vezetés útján történik, vagy belső figyelés alapján születik meg a felismerés. Az életünkben is megvannak az angyalos és a kevésbé angyalos időszakok. Talán a hívő életünk kezdetén olyan erősen érezzük az Isten vezetését és jelenlétét az életünkben, hogy sokszor ilyen egészen hétköznapi dolgokban is érezzük a világos útmutatását az Istennek. Vagy van egy könyv, ami az életünkben olyan meghatározó szerepet tölt be, mint egy angyal, aki irányba helyez bennünket, segít a tisztánlátásban, segít, hogy magunkba is rendet tegyünk, vagy egy másik személy is lehet egy ilyen angyal az életünkben, aki világos és erőteljes útmutatást jelent az életünkben. Egy lelki vezető. De eljön az idő, amikor az elmélyült csend, az Isten igéjének az alapos megfontolása, a szívünkbe forgatása, a belső tusakodás is akár vezet el bennünket az Isten akaratának a felismeréséhez. Az ünnep második napján most ezt a belső látás útját, erről az angyaltalan útról szeretnék beszélni. Hiszen arra készít fel a karácsony bennünket, hogy a hétköznapokban is lássuk továbbra is az Istennek a dicsőségét, az ő munkáját a világ életében, a mi személyes életünkben is. És ebben most nekünk Simeon és Anna alakja segít. Őket, hogyha valamihez hasonlítani szeretnénk, akkor az Ószövetség által is emlegetett, Habakkuk proféta által magára is alkalmazott őrszem hivatásban láthatjuk, úgy tudjuk őket elképzelni. A régi városokban, a keleti városokban, és nyilván egyebütt is, ahol megerősített városokban húzódtak az emberek biztonságért, mindig voltak a várfalakon őrszemek, akiknek az volt a dolguk, hogyha közeledik az ellenség, azt időben észrevegyék. És erre nem volt akárki alkalmas. Lehet, hogy csak 100 emberből egy tudta felismerni a nyugtalanító jeleket, hogy az a porfelhő, ami ott gomolyog, az vajon az a porfelhő-e, ami veszélyt jelent, vagy ami nem jelent veszélyt. Ehhez türelem kellett, ehhez kitartás kellett, ehhez belső megérzés kellett, gyakorlat kellett, belső látás kellett. És valami ilyesmi számunkra Simeon és Anna alakja, akik a dicsőségnek az őrszemei, akik meglátják ott is, ahol másik 10 000 ember nem látja meg. Simeon és Anna ilyen őrszemek. Isten dicsőségének a megjelenését figyelik és várják. Akik látnak, értelmezik, amit látnak, és hirdetik másoknak is. Mégis az ige azt gondolom, azt szeretné, és Lukács is nyilván azért tárja elénk ezt a két alakot, hogy szeretné, hogy mi is mind többen ilyen őrszemek legyünk. Mi is, akik hallottuk a karácsonyi evangéliumot, mi is a magunk helyén elmondanánk ennek a világnak, hogy de itt van, az Isten munkálkodik ma is közöttünk, ma is megmutatja az ő dicsőségét, ma is adja az ő békességét. csak gyakorlott szem kell hozzá. Azt szeretné, hogyha a hit látásának az emberei lennénk, ha az igaz ember hitből él, elven mi is az Isten dicsőségének a meglátói, értelmezői lehetnénk a saját magunk életében és mások életében is. Mi kell ehhez? Hát először is azt mondhatjuk az igénk alapján, hogy az Istennel hordozott előélet. Jelentősége van mind Simeon, mind Anna életében az előéletnek. Anna életéről tudjuk azt, hogy 7 évig volt férnél, aztán hosszú özvegység vált rá. Az a görög nyelvből is bizonytalan, hogy 84 évig volt özvegy, vagy 84 éves volt, ez mindegy is, nagyon-nagyon hosszú idő óta özvegységben élt. Ott volt egy erőteljes árnyék az életében. Simeon pedig szintén képvisel egy előéletet, ő Izraelnek a szomorú sorsát jeleníti meg. Ő az, aki várja Izrael vigasztalását maga magában is, és benne él, benne lüktet egy népnek a történelme, egy népnek a fájdalma, egy népnek a várakozása. Ez az ő előélete, ez az ő árnyéka, ami ott van az életén. De mindannyiunknak megvan a maga előélete. És mégis azt látjuk, hogy ez a szív, ez az özvegyi szív, ez a boldog reménységnek a helyévé lesz, amelyik özvegysége ellenére is születést vár. Egy boldog találkozást vár. Élete az a reménység otthona lesz. Sok mindent lát, nap mint nap, de elsősorban is ezt a reménységet látja az ő szemeivel. Anna és Simeon egyaránt. És azt is látja, hogy Isten hogyan fordítja meg, és fordítja át a dolgokat. Hogy ahol valahol támad valami hiány, valami űr, akkor az hogyan fordítja fölfelé, mint egy edényt, és hogyan lesz ez a várakozásnak, a reménységnek a helyévé. Hogyan készül ott hely az Istennek az életünkben. És sok ilyen történetünk lehet. És sok összetörés is lehet az életünkben, mint ahogy volt is Izrael életében, Anna életében is, ahol itt mégis az Isten, hogyha kezébe vesz, és javítgatja, gyógyítgatja, akkor az a dicsőség helyévé lesz. Ismeretes az évszázados japán kintsuki technika, hogyha egy cserép vagy egy teáscsésze eltörött, akkor a japánok, mivel kevés edényük volt, és az ősöktől örökölték, nagy bencsben volt, ezért nem dobták el olyan hamar, hanem aranyragasztóval megragasztották. És ettől az edény nem, hogy kevésbé lett volna értékes, hanem azt lehet mondani, hogy egyre különlegesebb lett, egyre egyedibb lett, ezáltal egyre értékesebb is lett, és ez az edény, ez azt mintázta, hogy, és először is, hogy nem dobták el, hanem újra alkották. És közben pedig engedte ez az edény mindig látni azt, hogy mikor és hol történt ez a törés. A történelem ott volt benne. És mégis nem egyre szomorúbb, lehangolóbb és kevésbé értékes lett akár ez az edény, hanem egyre inkább értékesebb. És nyilván ez ebben láthatjuk a magunk életét is, láthatjuk az Isten dicsőségét, ahogyan János evangéliuma is egy ilyen elmélyült elmélkedésben mondja, hogy és mi láttuk az ő dicsőségét. Ugyanígy láthatjuk a mi életünk előtörténetében, vagy egy népünknek az előtörténetében is az Istennek a dicsőségét, mint egy ilyen aranyragasztót, ami megragasztja, összetartja a dolgokat, és igazából megnemesíti az addigi talán tucat terméknek kinéző edényt. Micsoda példa ez arra, hogy az Isten bennünket sem dob el, hanem újjáteremt, újraértékesít, és éppen a törés vonalainknak a mentén. És Anna ennek egy szép példája. Nem, hogy kevésbé lett volna értékes az élete, azt mondhatták volna, ó, itt van ez az özvegyasszony, hanem egyre értékesebb volt. És ugyanígy az a reménység, ami Simeonban ott élt a népével kapcsolatban, hogy bár sok összetörésen mentünk keresztül, ettől még ez nem egy kevésbé fontos nép az Isten számára, hanem tud és akar vele mit kezdeni, és hisszük, hogy még értékesek lehetünk az ő kezében. Ez a dicsőség az, amit a mi elő életünkből is láthatunk. Ahogyan körbe ragyogta a pásztorokat is, azt is így tudom elképzelni, hogy azokat a sehonnai embereket, akik ott elfelejtve kinn a mezőn éltek, hogy körbe ragyogja, mint valami aranyragasztó az ő ringyes-rongyos életüket, és új értelmet ad neki. Ez a dicsőség, aminek súlya van, ami számít, ami az érték, Isten kegyelmes szeretetének jelenléte az életünkben, hogy ez az, ami számít, ez az, ami összetart minket, ez az, amit érdemes újra és újra meglátnunk, és most karácsonykor is ünnepelnünk. Továbbá azt mondhatjuk, hogy akkor lehetünk a dicsőségnek az őrszemei, hogyha nyitott szívvel éljük meg a találkozásokat a világban. Anna a templomban lakott, de az nem azt jelenti, hogy az emberektől elzárva, hogy ő csak ott elmélkedett. Hát ott mindig nagy tömeg volt, ott nagy zaj volt, ott folytak az áldozatok, annak füstje volt, néha illatáldozat, jó illata volt, néha bűze volt, ott az emberi érzések hullámoztak, volt, aki teli volt a szíve hálaadással, volt, aki azért jött a templomba, hogy a bűnei terhétől megszabaduljon. Voltak a nagy könyörgések, közbenjárások az Isten népéért, a papok részéről is, akik ott sírtak a templomban, ott sok minden történt. És aki nyilván egy őrszem, az látja, hogy mi történik a másik embernek az életében is. Nyilván Anna is látta ezt. Ugyanígy Simeon, aki pedig a városból érkezik, Jeruzsálemből, ő nem a templomban lakott, ő pedig a hétköznapokból érkezik. Látja a rómaiak kegyetlenségét, látja a saját népének a széthúzását és szenvedését, hallja a sóhajokat. Őrszemként jól látja, hogy az emberi szívek mennyire megtörtek, hogy az ő szíve is meg van törve, várja Izrael vigasztalását, ő személyesen is, a népe nevében is. Reménykedő igaza az Úrnak, és egyben igaz hazafi is, azt mondhatjuk ez a Simeon. És ő az, aki majd érzékeli Mária szívének is az eljövendő fájdalmát. Egyúttal prófétaként azt visszhangozza, amit Ézsaiás mondott, hogy az ő sebei által gyógyulunk meg. Ezt egy szentinel, egy ilyen őrszem, aki az Isten dicsőségét keresi, ezt mind láthatja. De attól leszünk igazán őrszemek, hogyha az Isten munkájának a valóságát, súlyát, hiszen dicsőség ezt jelenti súlyosnak lenni, jól értjük. Azt mondja Simeon, miután kezébe fogja a kisgyermeket, hogy szemeim meglátták az üdvösséget. Sokszor úgy halljuk ezt, mintha azt mondaná, meglátták szemeim az üdvözítőt, majd amikor énekeljük az utolsó éneket, akkor így is fogjuk énekelni. De igazából nem ezt mondja, hanem hogy az üdvösséget, azt, hogy a világban jelen van az üdvösség, azáltal, aki ez a kisgyermek, hogy ez egy valóság, innentől kezdve a világban, hogy ez a világ már nem az, ami volt, erről tegnap is hallhattunk, erről az elérkezett üdvösségről, annak a valóságáról, és arról is, hogy ez már ott tartja a kezében, de tudja, hogy ez sokkal nagyobb, mint ő, hogy igazából a megtartót tartja a kezébe. Ugye azt olvassuk, hogy ő várja Izrael vigasztalását, de aztán miről kezd el beszélni, hogy ez a kisgyermek is, ez az elérkező üdvösség, üdvösség és világosság minden nép és nemzet számára. Hogy már most nem csak a saját népére és a saját vigasztalására gondol, hanem az egész világra gondol, hogy egyre tágul az ő szíve is. Ahogyan az ige mondja, hogy az Isten az nagyobb a mi szívünknél, és ez az üdvösség is nagyobb a mi szívünknél, dicsőségesebb. Látjuk ennek a tágulását. És az a kérdése ennek az igének hozzánk, hogy tudjuk-e mi is Krisztust így látni, aki nagyobb a mi szívünknél, és engedjük-e, hogy akik elsősorban általában mindig mi is a saját vigasztalásunkra, saját népünk vigasztalására gondolunk, hogy szívünkre helyezze az Isten más népek, más nyelvek üdvösségét is. Mert nagyobb ez az üdvösség, ennek a valósága az elérkezett, és ezt így lehet jól képviselni, ilyen egyre táguló szívvel. Simeon és Anna természetesen a türelmes várakozás, a kitartásnak is a példája, De ez nem akadályozza meg őket abban, hogy magukhoz tudják ölelni azt, amit az Isten itt és most a jelenben ad. És erről szeretnék utoljára beszélni, hogy az őrszem az az itt és mostnak az embere. A karácsonyi őrszem az fölismeri, hogy amit itt és most magunkhoz lehet ölelni. Mert a legszebb kép Simeonról az, hogy ott tartja kezében a gyermeket. Hogy nem tartja magát tőle távol, hanem körben nyalábolja. És így láthatjuk őt. Azt mondja Henry Nouwen, a várakozó ember jelen van a pillanatban, mert hiszi, hogy ez a pillanat lehet az a pillanat. Aki várakozik, várja az Isten érkezését, az minden pillanatban jelen van, mert tudja, hogy lehet, hogy ez a pillanat lesz az a pillanat. Magához öleli mindazt, amit itt és most elérhető az Isten ajándékaként. Ami például most az a békesség. Azt mondja, most bocsátod el szolgádat békességgel. Ez a békesség, ez itt és most, ez egy elérhető valóság a számomra. Lehet, hogy benne van egy kicsit ugye a búcsúzkodása is ebben, hiszen az volt az ígéret, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az elérkező messiást. De azért a Biblia nem írja, hogy olyan ag lett volna, és nem hiszem, hogy Simeon is korlátozni akarta volna az Isten éltető szeretetét. Ebből inkább arról lehet itt szó, hogy ebből a látásból következik, ebből a meglátásból egy megnyugvás, és annak a békessége, amely meghatározza innentől kezdve a folytatást. Most már innentől kezdve jöhet bármi. Innentől kezdve enyém ez a békesség. Olyan szép, amikor Pál apostol mondja, megigazulván azért hitáltal békességünk van az Istennel. Ez egy elérhető valóság, amit mi is átölelhetünk, magunkének mondhatjuk. De Anna is az itt és most embere, mert ezt olvassuk, hogy ő ugye mindig imádkozott, és abban az órában is megjelent, tehát ott volt, ahol lennie kellett, a jelenléte fontos volt, és a karácsonyi ember az ilyen, hogy ott van, ahol vagy ott lehet, Isten kegyelméből, ahol lennie kell, hálát adott, hogy hálás, és beszélt róla. És mi sem hallgatunk, hanem beszélhetünk róla. Ez az itt és mostnak a feladata. Ezek az itt és mostnak a teendői az ünnepben és a hétköznapunkban. Számunkra most kiváltképpen az úrvacsora lehet ez az itt és most pillanat, amikor mi is magunkhoz ölelhetjük az üdvösséget. Ilyen formában is hálát adhatunk, és aztán majd mi is beszélhetünk róla. Isten tegyen minket karácsonyi üzenete által is türelmes, boldog és megbékélt őrszemekké itt az ünnepben és a hétköznapokban is. Amen.